Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki 277. számú dicséretünket, és annak első versét énekeljük. 277. számú énekünk első verse így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. És énekeljük tovább a már megkezdett 277. számú dicséretünket, énekeljük minden versét. A 277. számú énekünk második verse így kezdődik, mint az alélt búsvirágra megújító harmatot. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét a Királyok második könyvéből olvasom, annak 8. részéből, 8-tól 23-ig terjedő versekből. Mivel ez hosszabb igeszakasz, kivételesen ülve, figyelemmel hallgassuk. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta: itt meg itt lesz az én táborom. És elküldte az Isten embere az Izrael királyához mondván: vigyázz, ne hagyd el ezt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És akkor elküldi az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit mondta nékik: miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izrael királyával? Akkor mondta egy az ő szolgái közül: nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jeleníti meg az Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te, a te titkos házadban beszélsz. És mondta: menjetek el, és nézzétek meg, hol van, és utána küldjek, és elhozassam őt. És megjelenték néki mondván: ímé Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondané ki az ő szolgája: jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felele ő: ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelök. És imádkozott Elizeus, és mondta: ó, uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az úr a szolga szemeit, és látta, és íme a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És amikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az úrnak mondván: verd meg ezt a népet vaksággal. És megveri őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondanéki Elizeus, nem ez a, és mondanékik Elizeus, nem ez az út, sem ez a város, jertek el én utánam, és ahhoz a férfiúhoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezeti őket Samáriába. És mikor bementek Samáriába, mondta Elizeus: ó, uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitá az úr az ő szemeiket, és látának, és ímé Samária közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak: vágván vágassam én őket, atyám? És mondta: ne vágasd, leszoktad-e vágatni azokat, akiket karddal vagy kézívvel fogsz el? Adj nékik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urokhoz. És nagy lakomát szerzett nékik, és miután ettek és ittak, elbocsájtá őket. Ők pedig elmentek az ő urokhoz, és ettől fogva nem jöttek szíriai portyázó csapatok az Izrael földjére. Isten az ő igéjében szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk, válaszképpen jártak, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálánkat hozzuk eléd, hogy megtartottad az életünket. Köszönjük, hogy vigyáztad lépteinket az elmúlt héten is, és hogy megvallhatjuk, hogy te a mi gondviselő jó atyánk vagy. Légy áldott azért, mert kirendeled az öltözetet, az eledelt, az italt, ó, de sokaknak nem jut. Hálásak vagyunk azért is, hogy a testi eledelen túl a lelkünket is meg akarod elégíteni. És ezért jársz utánunk hétről hétre, keresel bennünket az életünk eseményein, cselekményein át. Ó, hány és hány eredménytelen igehallgatás áll már mögöttünk, amikor te szóltál, édesatyánk, de a mi lelki fülünk süket volt. Amikor hallottunk, de igazán meg nem hallottunk. Kérünk azért, hogy adj nekünk meghalló, téged látó és téged megértő szívet, hogy egy gazdag Isten mellett ne maradjunk koldus szegények. Ezért kérünk téged, nézd le ránk, Urunk, könyörülj meg gyermekeidem, könyörgünk a te szent lelkedért, néped előtted áll. Szólj, Uram, mert szolgáid figyelnek a te szavadra. Amen. Az igehirdetésre készülve így fennállva keressük ki és énekeljük el 171. számú dicséretünket. 171. számú énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Igehirdetés alapigéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 9. részéből, 35. versből egy szót. Hiszel-e? Foglaljunk helyet. Nem tudom, kedves testvérek, ti hogy vagytok vele? Engem zavar, hogy milyen sokan mondják önmagukról, hogy én vallásos ember vagyok. De igazából ebből nem következik semmi az életükre nézve, a mindennapjaikra nézve, talán csak annyi, hogy egy-egy vasárnap nagy ritkán megtisztelik az Istent és elmennek templomba, vagy egy-egy nagy ünnep alkalmával ellátogatnak egy Isten tiszteletre. De igazából az életük mindennapjára nézve nem élnek másképp, mint azok az emberek, akik nem mondják önmagukról azt, hogy én vallásos vagy keresztjén ember vagyok. Pedig mit mond a Szentírás? Azt, hogy a fa a gyümölcséről ismerszik meg. A férges fa férges gyümölcsöt fog hozni. Az elszáradt beteg fa beteg gyümölcsöt aszottat vagy semmiet. Mert a fát mindig a gyümölcse minősíti. A hitemet, a szavaim és főként a tetteim, ha vannak gyümölcsök. És ha magadra nézel, vajon milyen a te életed? Vajon a te életed gyümölcs termő élete? Vajon milyen gyümölcsökkel érkeztél ide ma a szívedbe? Vajon hogyan ülsz itt? Mi van benned? Vajon vannak-e lelki gyümölcseid? Vagy, hadd kérdezem másként, van-e olyan lelki gyümölcsöd, aki azért ül itt ma a templomba, mert te egyszer bizonyságot tettél Jézusról. Egy ember, aki azért ül ma itt, mert te miattad jött el, mert lelki gyümölcsöd van, hiszen 5, 10, 15, 20 éve templomba járó ember vagy. Van-e lelki gyümölcsünk? Van-e egy olyan ember, aki a te lelki szülésed gyümölcse? Vajon a mi életünk mennyire gyümölcsöző? Mert a fát a gyümölcse minősíti. Azaz a hitünket, a tetteink és a szavaink. Azt mondom magamról, hívő ember vagyok. És mi következik ebből? Mit jelent a hitem? Mitől gazdagabb az életem, mint másoké? Mi a hit töblete? Ez a mai Isten tisztelet kérdése, tartalma és célja. Mi címe? Mi a hit töblete? És még mielőtt rátérnék ennek az előbb olvasott ige szakasznak a kifejtésére, annyit hadd mondjak el, hogy a hit az élet minden helyzetében kiderül egy emberről, de igazából krízis helyzetben. Az, hogy milyen egy ember és milyen a hite, az igazából a legjobban látható módon az életének a krízis helyzeteiben derül ki. Akkor, amikor kórházi ágyra kerül valaki, akkor, amikor egy borzalmas hírt hall, vagy egy rossz leletet kap a kezéhez. Akkor derül ki, hogy milyen egy ember, amikor egyszer megérti a maga jellembeli gyengeségeit. Amikor ráébred, hogy az édesanyja soha nem ölelte magához. A mai történet azért szép, mert kiderül, hogy a krízisben hogyan viselkedik az Isten embere, és megláthatjuk belőle, mi a hit töblete. A történet úgy kezdődik, hogy Arám királya újra és újra be akar törni Izrael területére, de a zsidók valahogy mindig megtudják, hogy az ország melyik pontjáról várható a támadás. Nagyon idegesíti és bántja ezt a királyt, és összehívja a belső tanácsát, és megkérdezi tőlük, ki az áruló köztünk, és miért nem mondjátok meg, ki árulja el újra és újra azt, hogy honnan akarunk támadni. Mert a zsidó király mindig odaküldi a seregét, és kivédik a csapataink támadását. És van egy a szolgái közül, aki elmondja, nem uram király, nincs köztünk ellenség, nincs köztünk áruló. Egyszerűen Izraelben él egy próféta, Elízeusnak hívják, aki újra és újra megjelenti azt, amit te eltervezel. Még azt is tudja, amit te a belső szobádban beszélsz, a legbelsőbb tanácsnokaid között. És akkor így szól, tudjátok meg, hogy hol van, fogassuk el, és hozzátok nekem ide. Jelentik is a királynak, uram, Elízeus Dótánban van. Összeáll egy különítmény, elindulnak, körbeveszik a várost, és hajnalban, ahogy kel fel a nap, az Isten emberének szolgája kilép, és azt látja, hogy a város körül erős hadsereg áll, és az egész várost körbevették. És így szól, jaj, jaj, édes uram, most mit cselekedjünk? És Elizeus így szól, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És itt álljunk meg egy pillanatra a történetben, mert szép üzenet rejtezik benne. Figyeljétek csak, hogy ez a szolga csak a bajt látja, csak a veszélyt, de a bajnál, veszélynél nagyobbat nem. Amikor meglátja, hogy körbevették a várost, akkor elkezd kiabálni. Jaj, jaj, édes uram, mi lesz most velünk? Óriási sereg gyűlt össze ellenünk. Testvérek, ez mindig a hitetlen embernek a hangja. A hit töbletével rendelkező ember ugyanis túllát a földin, a földön túlira. Elízeus nem csak lefele nézett, azt is látta, nem álomvilágban élt, látta az erős fegyveres ellenséget, de túllátott azon. Az a szolga csak lefele nézett, Elízeus pedig túl nézett a láthatón túlira, Istenre. Az Isten embere nem csak a láthatót látja, hanem a láthatatlant is. Nem csak lefelé néz a földiekre, hanem túllát azokon, a földön túliakra. Ó, vajon mi nem azért nem tudunk túllépni élethelyzeteken, bajokon, bűnökön? Mert nem vagyunk képesek fölfele nézni? Mindig csak azt látjuk, ami előttünk áll, mindig csak a megoldatlanságainkat látjuk. Nem olyanok vagyunk, mint ez a szolga, hogy jaj, jaj, uram, sajnáljuk magunkat rettenetesen. Félünk és kilátástalanak látjuk az életet? Nem csak ilyen szinten gondolkozunk mindig? Pedig mit mond a mi szép énekünk? Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Vajon emeljük-e a mi tekintetünket följebb? Találkozunk ezzel a királyi győztessel. Átéljük-e azt, hogy lehet győzni vele és általa? És én tudom, hogy ez gyakran rettenetesen nehéz, mert emberek olyan mélységekbe járnak, olyan bajokba, fájdalmakba és bűnökbe, amelyek lehúznak a földre, néha majdnem a föld alá. De ha egyszer megismertem Krisztust, akkor nem lehet, hogy ne tudjak följebb látni. És hogy az életemet leláthassam más perspektívából. Mert Krisztusunk csak nekünk van ám hívőknek. Ez a megoldási lehetőségünk csak nekünk van. Jaj, ha nem élünk vele. Jaj, ha mindig csak ilyen szinten látunk, földi szinten. Legyen hitet tovább nézni, túllátni a földön, a láthatón túlnanira. Ezt tette Elízeus, íme a hit töblete először. Aztán, aki így hisz, tudja bíztatni testvérek a kétségbe esettet. Jaj, jaj, mondja a szolga. És mit mond az Isten embere? Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Figyelitek? Elízeus nem neveti ki, nem nézi le, nem szidja meg, nem oktatja ki a hitben botorkálót. Semmilyen gesztus nem látunk őtőle, de mellé áll, bátorítja, reményt ad, vigaszt és megoldást. Vajon a melletted élők számára te egy ilyen ember vagy-e? Te, aki évek óta hallgatod Isten igéjét. Vajon te egy ilyen felkiáltó jel vagy-e otthon, akihez oda mennek, akihez oda mernek menni, mert tudják, hogy te Isten igéjét hallgatod. Vajon te tőled kérdeznek egyáltalán? Vajon a fájdalmukkal, félelmükkel, mint ez a szolga, odalépnek hozzád? Elmerik mondani? Olyan ember vagy? Mert tudják, hogy Isten gyermeke vagy? Ilyen felkiáltó jel az életed? És ha igen, adsz-e választ? És a válaszod milyen? Adsz-e megoldási lehetőséget? Mutatsz-e az égre? Rámutatsz-e a keresztre, a húsvéti nyitott sírra? Vajon ilyen-e az életed? Vagy öreg, rutinos hívőként kioktatod a másikat? Megszégyeníted a hitetlenségéért? Okoskodsz, lenézed, a bűneiért mélyen lesajnálod? Mert hát te hitben előrébb jársz. Mondtad-e már egyszer az édesapádnak, az édesanyádnak, a gyermekednek, ilyen elízeusi lelkülettel, hogy ne félj, mert van Isten a mennybe, ne félj, mert van az életre megoldás, mert nem kell úgy élni, hogy éltél eddig. Vajon tudtad-e mondani egyszer már ilyen lélekkel, hogy te ne félj? Mert van egy Isten, aki erőt ad, megbocsájt, aki véd, aki erősít, aki felemel, mert szeret. Elízeusban ez a lelkület volt. Elízeus így és ilyen csöndes, de határozott szeretet mondatokkal terelgette a hitben előtte járót, az ő szolgáját. Mert Elízeus tudta, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Íme a hit töblete. Másodszor. Aztán, kedves testvérek, aki így hisz, mint Elízeus, imádkozik a másikért. Ugye ezt olvastam, hogy ó, Uram, nyisd meg az ő szemét, hadd lássom. Ó, hány ilyen lelkileg vak ember él körülötted, akiket egyébként szeretsz, akik egyébként fontosak neked, de lelkileg még vakok. Testvér, vajon, ha a te imádon múlik az, hogy egyszer a szemük megnyílik-e, akkor megnyílik-e? Vagy eszünkbe se jut. Vagy eszünkbe se jut összetenni a két kezünket, és odaborulni Isten elé, és azt mondani, hogy édesatyám, szeretem őt, de ha így marad, elvész az élete. Sokszor az ifisei mondják, hogy tudod, Tomi, nincs idő erre, nincs idő arra. Valóban nincs. Mire nincs? És mire van? Ugye a dédelgetett bűneinkre mindig jut idő. Ugye arra jut? Nekem is, neked is. Vajon, hogyha egy fontos programom van, elkések-e róla? Ugye nem? Ugye arra jut idő? Ugye arra mindig jut idő, ami igazán fontos? Vajon az nem fontos, hogy legyen egy percem elalvás előtt, és Isten elé vigyem azokat, akik fontosak nekem? Tényleg nincs rá idő? Nincs időnk jót tenni? Nincs időnk közben járni a másikért? Tényleg nincs idő? Igaz ez vajon? És közben a másik ott raboskodik lelki értelembe, és távol él Istentől. Egy közeli ismerősömnél találtam, láttam egyszer egy papírt. Nevek voltak rajta. Imalistát vezetett. És ahogy múltak az évek, egyre több név került föl erre a listára. Azt csinálta, hogy mikor csendességet tartott, akkor elővette ezt a listát, és hogy ne felejtsen ki senkit, elkezdett értük így imádkozni. Sokaknak a lelki életét hordozta. Vajon a te ima listát hogyan kezdődik? Egészen biztosan, amikor imádkozol, úgy kezdett, hogy én. Segíts meg, Uram, te látod, mi van velem az életemben. És ez rendben is van. De vajon hogyan folytatódik az imalista? És hogyan zárul? Mindig csak az van ott, hogy én. Mindig csak ez a név az enyém. Mindig csak ez a személyes név más, hogy én. Vajon mi tölti ki az imáidat, ha vannak imáid? Testvérek, az ima nem gyenge eszköz. Nem lesajnálni való, te se sajnáld le. Nem kevés és nem gyönge eszköz. Könyörög hittel úgy, mint Elízeus, és csodát él meg a melletted lévő, és te is. Imádkozni a másikért. Íme a hit töblete harmadszor. Amikor Elízeus kérte Istent, megverte az ellenségeit vaksággal. Milyen érdekes, nem? A szolgának látószemet adott, Isten ellenségeinek, a katonáknak vakságot. Milyen nagy dolgokat képes tenni Isten az ő gyermekeiért. És mit tesz Isten velük végső soron? Megszabadítja őket. Igen, aki így hisz, előbb vagy utóbb, de mindenképp átéli, hogy Isten megszabadít. A hívő ember mindig kap szabadulást. Az Úr Jézus ezért jött. Az Úr Jézusnak a neve is ezt jelenti, hogy szabadító. Vajon kaptál-e már ebből a krisztusi szabadságból? Vajon tudod-e, ki a szabadító, és hogy szabadít meg téged? Testvérek, a megszabadulás nem mindig azt jelenti, amit itt jelentette ebbe a történetbe. Nem mindig azt jelenti, hogy Isten elveszi az ember életéről a keresztet, a fájdalmat, a megoldatlanságot. Az Új Szövetség egyik legnagyobb alakja, Pál apostol, háromszor könyörög. Istennek csodálatos szolgája, akinek emberileg szólva köszönhetjük, hogy Európában kereszténység van. Ő imádkozik háromszor Istenhez. Uram, vedd el a testemből a tövist, a betegséget. És Isten nem veszi el. Mert Pál apostolnak arra van szolgája, hogy a életét Isten úgy tudja a kezébe venni, hogy közben beteg. Mert Pálnak szüksége van arra, hogy alázatba tartsa. Mert Isten így tudja Pállal végigjáratni azt az utat, amit Isten akar, hogy végigjárjon az apostol. Mert Isten nem mindig veszi le az életünkről a tövist, a keresztet, a fájdalmat, azt, amit alig tudunk elhordozni. A kérdés csak az, hogy a keresztünket egyedül hordozzuk, vagy nem. A kérdés az, hogy belső lelki szabadsággal éljük-e ezeket meg, vagy nem. Mert ugyanezt a Pált látjuk a Filippi börtönbe, aki miközben ül egy hideg, mély cellában, kalodával a lábán kezén, nyomorult élethelyzetben, énekel, és Istent magasztalja és dicsőíti. És a többi rab azt hallgatja, hogy hogy tesz bizonyságot Istenről, miközben az élete kilátástalan helyzetben van, miközben Isten nem veszi le a keresztet róla, csak hogy Pál ott abban a helyzetben belül szabad, hiába van a keze börtönben, kalodában, a lelke szabad. Más emberek fölvágják az ereiket a börtönbe, és az útjuk vége a halál és a sátán győzelme. Valaki pedig Krisztusról tesz bizonyságot, és ez út vége élet, mert mások új életet kapnak, és ez út vége áldás. Mert a kérdés az, hogy a keresztemet hogyan tudom hordozni. Belső lelki szabadsággal, vagy nem? Ha nem, akkor agyon roskaszt. Testvérek, nincs olyan ember, aki nem hordoz keresztet, a testében vagy a lelkében tövist. Nem csak neked van ám, van a másiknak is, aki melletted ül, meg van nagyobb is. A kérdés az élet minőség, hogy hogyan hordozom azt egyedül, vagy Jézussal, aki már fölvette az én keresztemet. is ott a Golgotán. A hívő ember végül mindig szabadságra jut. Megszabadul, föláll, talpra áll. Íme a hit töblete, negyedszer. Aztán elviszi Isten embere a törbe esett katonákat a király elé. Megéljük őket, uram? Kérdezi tőle a király. Semmiképpen, szól a válasz. Vendégeld meg őket. Figyelitek Elízeusnak a krisztusi indulatát? Hogy az ellenség, aki az ő életére tör, azt nem megölni akarja, hanem megvendégelni. Mert jól tudja, hogy a gyilkosság majd újabb gyilkosságot, a halál újabb halált fog nemzeni. És Elízeus azt csinálja, amit Krisztus. A gonoszt jóval győzi meg. Jézus így mondja, szeressétek ellenségeiteket. Testvérek, a szeretet nem beszédben áll, hanem abban áll, hogy amikor a katonák elfáradtak, akkor leültetik őket, amikor megéheztek és megszomjaztak, megetetik és megitatják őket, és végül az ellenségeiknek szabadságot adnak és útjukra engedik. Ez a cselekvő szeretet. Mert testvérek, ha én is csak azt szeretem, aki engem, akkor nem vagyok külön annál, mint aki soha nem jön ide be ebbe a templomba. A tolvaj és egy gyilkos pontosan ugyanúgy szereti azt, aki őt szereti. Ez nem keresztény mérce. Ez nem hívő nívó. És ez a történetünkben talán a legnehezebb lecke és üzenet, mert azt a kérdést súgja hozzánk, hogy felénk, hogy bocsássak meg annak, aki belém rugott. Bocsássak meg annak, aki elárult, pedig szerettem. Bocsássak meg annak, akit tudom, hogy a hátam mögött ellenem beszél. Bocsássak meg annak, akit szerettem, és ő nem szeretett viszont. Bocsássak meg annak, aki kihasznált. Hogy lehet ezt tenni? Hogy lehet ezt meg is átélni? De testvérek, Elízeus nem kérdezhette volna? Tőle a legtöbbet akarták elvenni az életét. Nem mondhatta volna, hogy ezeknek a gyilkos indulatú embereknek elveszem az életét, és ott volt a hatalma. Hiszen amikor könyörög Istenhez, megadja neki, amit kér. És Elízeus a rossz szél mivel fizet? Jóval. Mert Elízeus nem úgy gondolkozik, mint a király. A király úgy gondolkozik, mint a világ. Ezek betörnek az országomba, a válasz, megölöm őket. Csak hogy Elízeus tud egy titkot. Elízeus pontosan tudja, hogy nem Elízeus ejtette csapdába azokat a katonákat, hanem az Isten. És ezért Isten rabjai, és nem Elízeusé. És ezért a király nem állhat rajtuk kicsinyes bosszút, mert nem az övé, mert nem ítélkezhet. Elízeus átéli, mivel Isten fogjai és rabjai, ezért én nem állhatok rajtuk kicsinyes bosszút. Én nem. Elízeus érti, tudja és éli. De vajon mi értjük-e, tudjuk-e, éljük-e ezt az igazságot? Vagy újra és újra bosszút állunk a másikon, és a sérelmeinkért elégtételt veszünk, és aztán ő majd megint elégtételt vesz. Testvér, bosszút állhatsz, aki átlépett az életeden, átléphetsz rajta, aki beléd rugott, visszarúghatsz. Hatalmad és jogod van rá, soha nem leszel boldog ember, mert ha hívő vagy, akkor megszólal az a csodálatos szerszám, amit kaptunk ide bent, ide belülre. Azt pedig úgy hívják, hogy a lelki ismeret furdalás. Azonnal jelez neked. Azonnal megszólal, mint egy vészcsengő beindul, és átéled, hogy az életem fája nem hoz jó, csak rothadó gyümölcsöt. Befejezem azzal, testvérek, hogy Jézusra mutatok. Arra a csodálatos Jézusra, aki itt tudott imádkozni a Golgotai kereszten, azokért, akik megölték. Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekesznek. Ó, milyen mélysége ez a megbocsájtani tudásnak. De jó lenne megtanulni Jézustól, de jó lenni gyakorolni magunkat ebben, hogy az életünk jó termést hozzon. Megbocsájtani tudás még az ellenségemnek is. Íme a hit töblete 5-ször. Befejezem azzal, hogy Az életem minden napján, de különösen is a krízis helyzetekben kiderül, hogy milyen ember vagyok, ki vagyok, és hogy milyen a hitem. Halott hit, vagy élő hit. Mert aki hisz, nem esik kétségbe, aki hisz bátorítja és reményt ad annak, aki kétségbe esett, aki hisz imádkozik a másikért is, aki hisz megtapasztalja Isten szabadítását, és aki hisz meg tud bocsájtani még az ellenségének is. Hiszel é? Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mint Mózes az égő csipkebokor előtt, így állunk előtted, édesatyánk, levetett lelki sarukkal, alázatosan, mert ha befele nézünk, akkor azt látjuk, hogy a mi hitünk nem ilyen, nem olyan, mint Elizeusé volt. Mert mi bizony olyan sokszor kétségbe esünk, és csak a földieket látjuk, és nem vagyunk képesek a földön túlit téged. Azért, mert néha képtelenek vagyunk bátorítani, reményt adni a mellettünk élőknek, mert mi magunk is félünk és bizonytalanok vagyunk. Aztán azért, édesatyánk, mert az imáink hihetetlen önzőek, mert legtöbbször csak magunkra gondolunk, vagy még magunkért sem imádkozunk, mert belehalszunk vagy elfelejtjük. Aztán azért, mert vannak köztünk, akik még nem élték át, hogy mit jelent az, hogy te megszabadítasz valakit. De köszönjük, hogy úton lévő emberek lehetünk, akik átélhetjük azt, hogy te meg akarsz bennünket szabadítani, hiszen ezért áll a Golgotai kereszt, és ezért láthatjuk a nyitott húsvéti sírt. És könyörgünk a legnehezebbért, azért, hogy tudjunk megbocsájtani, édesatyánk, ahogy Elizeus, aki nem állt kicsinyes bosszút, pedig az életére törtek. Olyan rettenetesen nehéz ez nekünk. Olyan mélyen vannak bennünk lelki tövisek. Emberek olyan mélyen rúgtak meg, olyan mélyen sebeztek meg bennünket, édesatyánk, hogy úgy látjuk, hogy lehetetlen. Attól, hogy egyszer megértsük, hogy átéljük azt, hogy mi hogyan viszonyultunk hozzád, hogy mi mit tettünk veled, és hogy te ennek ellenére képes voltál megbocsájtani. Ahogy ott a Golgotai kereszttel Jézus megbocsájtottál az ellenségeidnek, azoknak, akik megöltek. Ó, Uram, ha ezt egyszer megérthetnénk, ha ezt egyszer elfogadhatnánk, akkor talán mi is tudnánk megbocsájtani. Mert aki nem tud megbocsájtani, nem tud előrébb lépni a keresztény és hívő életében. És az életében mindig csak félig termő gyümölcsök lesznek, vagy semmilyenek, vagy aszottak. Ó, Úrunk, szeretnénk jó fák lenni. Szeretnénk olyanok lenni, akik olyan termést hoznak, amelyek gazdagítják a környezetüket. Segíts meg bennünket. És köszönjük neked, hogyha ez a mai igehirdetés is ezt szolgálhatta. Köszönjük, hogy itt voltál szent lelked által. És köszönjük, hogy szóltál. Légy érte áldott, édesatyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvérek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok Istennek áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Most foglaljuk el helyeinket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink, kedden 10 órától asszonyórát tartunk, szerdán fél 8-tól énekkari próbánk van, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti istentisztelet lesz, csütörtökön este 6 órától kisifi, és csütörtökön este 7 órától nagyifi. Hirdetem tehát az ifjaknak, hogy mostantól kezdve meghatározatlan ideig az ifjórák péntekről csütörtök este 7 órára kerülnek át. Legyetek szívesek tovább mondani a többieknek. Hirdetem továbbá, hogy szombaton 10 órától konfirmáció előkészítő alkalmat tartunk. Vasárnap 10 órától istentisztelet, ezzel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-tól az énekkar próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy pénteken 30-án este 7 órától templomunkban Erzsébeti esték sorozatában a 4 évszak tavasz tétele következik. Részletes program, kórusunk és vendégművészeink estjéről a hirdető táblákon találhatóak. Hirdetem továbbá, hogy Takaró Tamás esperes úr ma Csepelen prédikál, majd tart kanonika vizitációt. Kálmán Béla beosztott lelkipásztor úr Csepel Királyerdőn szolgál. Megemlékezést hirdetek, ma egy esztendeje hunyt el. Kedves egyháztagunk, özvegy Varga Józsefné, aki 89 évet élhetett közöttünk. Szeretettel gondolunk ő rá, és hálával emlékezünk az ő életére. Istennek adunk hálát az ő életéért. Elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Varga Béla testvérünket, aki 61 esztendőt élhetett közöttünk. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak. Jézus mondja, aki hisz én bennem, az ha meghal is él. Keressük ki záró énekünket, ez a 479. számú dicséret, és énekeljük végig. A 479. számú dicséretünk első verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni. Tanács. Mm-hmm.